Pikó és bandája. Az együttest Sebő Ferenc mutatja be.
Ma egy autentikus népzenét eredeti formában játszó fiatal együttest szeretnék bemutatni. Mielőtt meghallgatnánk a játékukat, idézzük fel, honnan is indult ez a műfaj. A népzene felfedezése és általában a hagyomány megőrizte műveltség tudatos birtokba vétele hosszú múltba vesző folyamat. A 19. század elején indult el, és napjainkig tart. Érdekes megfigyelni, hogy az idők múltával és a történelmi helyzetek változásával együtt hogyan módosultak nemzedékről nemzedékre az eredeti célok, elképzelések. Akár a politikai, akár a kulturális mozgalmakat nézzük, a kutatás és a felhasználás mindig valamilyen konkrét cél szolgálatában folyt, ami nem segítette elő ennek a hatalmas, 8 évszázad alatt összegyűlt műveltségi anyagnak az objektív feltárását. A 19. századi nemzeti mozgalom egyenesen le is mondott róla, amikor új dalokat komponált és terjesztett el mozgalmi célokra, létrehozva ezzel a Kárpát-medence leghatékonyabb slágerét, a magyar nótát. Hiszen nehéz is lett volna azt a sok-sok variánsban élő dallamot, szöveget egy nevezőre hozni, a nemzeti mozgalom egységre törekvését ezzel a heterogén anyaggal kiszolgálni. A Vikár Béla, majd Kodály és Bartók nevéhez fűződő nagy felfedező és ismeretterjesztő munka végre magát az anyagot kezdte felgyűjteni, megismerni és beilleszteni a magyar kultúra szerkezetébe. Vikár Béla az irodalom megújítását remélt a népdaltól. Kodály az általános zenei műveltség kiterjesztését kívánta megalapozni vele. De az általa indított éneklő ifjúság mozgalomban a népdal nem eredeti formájában, hanem leginkább feldolgozások témájaként, az új műzene inspirátoraként jelenhetett meg. Aztán mire Györfi István a 30-as évek végén eljutott addig a gondolatig, hogy a néphagyományt az oktatás minden területén fel kellene használni, jött a háború és ellapolódott a kérdés. Ő többek között már azt is leírta a miniszternek készített brosúrájában, hogy a népdalt a maga sajátos előadásmódjával együtt kellene tanítani, mégpedig a paraszt énekesek hanglemezen megörökített felvételei alapján. Kodály is, Györfi is azt hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom egyetlen esélye a felemelkedésre, ha műveltsége alapjává a néphagyományt teszi. A Györfi kollégisták háború utáni nékosz mozgalma a társadalom elitjének megújítását a faluról érkező tehetséges fiatalok kiművelésében látta. Kommunikációjukban nagy szerepet kapott a népdal, sőt már a néptánc is, politikai demonstráció céljából. Ez megint nem kedvezett a hagyomány önmagáért való tanulmányozásának, tudnivaló, hogy a korbeli szóhasználat szerint az öncélúság, a formalizmus életidegen, elítélendő fogalomnak számított. A pártállami átalakulás utáni helyzetben ismét változott a néphagyományhoz való viszonyulás. Az csak annyiban lehetett fontos, amennyiben a párt által vezetett öntudatos dolgozó nép derűs alkotókedvét, a szocializmus jövőjébe vetett hitét fejezi ki, utcabálokon, felvonulásokon, de leginkább színpadokon. Eközben persze a háttérben változatlanul folyt a 20-as, 30-as évek óta zajló Kodály szervezte feltáró munka, amely igyekezett nem tudomást venni ezekről a széljárás változásokról. Igaz, hogy ehhez Kodály minden tekintélyére és diplomáciai készségére is szükség volt. 1951-ben az amatőr mozgalmak irányítása céljából megalapított népművészeti intézet tennivalóit Révai József, a kommunista párt akkori ideológusa, a következőképpen írta elő. A népdal az kifejezi a nép elégedetlenségét, a nép jobb iránti vágyát, de egy nincs benne a népdalban, a szocializmus eszméje, és azt nekünk kell belevinni a népművészetbe. Vagyis felülről kell beleerőltetni az új eszmét, de mégis úgy kell tűnnie, mintha a spontán, alulról jövő népi akarat és teremtő képesség megnyilvánulása lenne. Szil Jenő, az új intézet igazgatójaként nem sokat filozofált ezeken a kérdéseken, hanem mindent megígért, aztán a feladatot a maga módján értelmezve sürgősen munkához látott. Igyekezett minél szorosabb kapcsolatot kiépíteni a Néprajzi Múzeummal és az egyetemi néprajzi tanszékkel. Kitűnő képességű és lelkes munkatársakat válogatott maga köré, akik azt hitték, hogy szabad a pálya, lehet folytatni a háború által megakasztott munkát, és még örültek is, hogy a tömegekkel való kapcsolattartást hivatalos programok írják elő számukra. Ezt komolyan véve hatalmas lendületet vett a gyűjtés, a terjesztés és az oktatás. Muharai Elemér, a Népművészeti Intézet néprajzi osztályának vezetőjeként úgy értelmezte feladatát, hogy a mozgalomat kell ellátni eredeti materiával, táncokkal, zenékkel, tehát gyűjteni kell minél szélesebb körben is hozzáférhetővé tenni. Olyan fiatal és kezdő munkatársai voltak, mint Martin György vagy Pesovár Ernő. Nagy arányú kollektív gyűjtőmunka indult be. Domokos Pál Péter beszámolójából tudjuk, hogy Sárpiris népzenének tanulmányozásakor ifjú népzenegyűjtőként Kurták György készítette elő a Komplex Brigád útját. A népzenegyűjtést Kerényi György végezte, Kertész Gyula vette magnetofonra a kijelölt anyagot, a filmfelvevő Erdős Lajos volt. A táncok koreográfiáját Lugosi Emma, Morvai Péter és Lányi Ágoston jegyezték le. Az általános néprajzzal Györfi Györtné foglalkozott. A díszítő művészetet Grineuszné tanulmányozta. Egy másik alkalommal az Abaúj megyei pusztafaluba küldött komplex brigád egy lakodalomnak meghívott vendége volt. A lakodalom minden részletét Szőcs István filmezte. A brigádot Muharai Elemér vezette. A népzenei anyagot Kis Lajos jegyezte le, villanyhiányában nem készülhetett magnetofon felvétel, az általános néprajz felelőse pedig Katona Imre volt. Lőrince Lajos és Imre Sámuel a nyelvi sajátságokat vette számba. Domokos Pál Péter 1952-es beszámolója szerint az intézet havonként átlag 30 gyűjtőutat bonyolított le 30 gyűjtőjével. Ez a gyűjtőmunka az 1951-es évben mintegy 4000 népdalt eredményezett. Itt alapozódott meg gyakorlatilag az egész magyar néptánckutatás, amely azóta európai hírővé vált. Széljenő minden segítséget megadott ehhez. Szolgálati autójával, amit ő soha nem használt, a folkloristák jártak vidékre gyűjteni. Ő biztosított pénzt arra is, hogy Szőcs István, aki akkor már nem készíthetett játékfilmeket, operatőrként dolgozhasson a néptáncgyűjtéseken. A híres Pátria sorozat folytatása is a Korvin téri épületben történt, az áttelepült moldvaicságok és bukovinai székelyek anyagának felvételével. A sorozat háború előtt készült lemezei ugyanis már elfogytak, a Népművészeti Intézet utánnyomatta Magyar Néprajzi Hangfelvételek címmel. Martin György visszaemlékezése szerint a csaknem 100 darabból álló sorozat hanglemezeit darabonként 6, azaz 6 forintért lehetett megvásárolni. A Népművészeti Intézet gyűjtési útmutatókat adott ki, megjelentette a néptáncosok kiskönyvtárát, tanfolyamokat és összejöveteleket szervezett. A népzene, népi tánc, népi játék, gyermekjáték gyűjtők számára rendezett tanfolyamokon a megbeszélendő anyagot népi énekesekkel felvett gramofonlemezről vagy magnetofonról, de legtöbb esetben az eredeti népi énekes, nótafa előadásában hallgathatták. A táncot eredeti népi táncossal mutatták be, a népi vagy gyermekjátékot eredeti játszott csoport tárta a hallgatók elé. Mindez 1955-ig tartott, amikor Szél Jenőt leváltották az igazgatói tisztségből. Nem ezt várták tőle. A szocializmus ugyanis sehogy sem akart megjelenni a népdalban. Igaz, felbukkantak néha ilyen népdalok, ahogy Szél Jenő bácsi mesélte, de csak hamar kiderült, hogy azokat a gyűjtő találta ki. 1956 után irányt váltottak az ideológiai szelek, és hogy a nacionalizmus és a narodnyikizmus fenyegetését elhárítsák, fokozatosan átszervezték a Népművészeti Intézetet, amely aztán kiterjesztett feladatokkal Népművelési Intézet néven folytatta munkáját. Itt a népművészet már nem jutott olyan hangsúlyos szerephez. A vele való foglalkozás a Népművelési Intézet táncosztályára korlátozódott. A 60-as évek elején minden tánccal és részben a népzenével kapcsolatos érdeklődést is tulajdonképpen ez a táncosztály szolgált ki. Martin György keserűen emlékezett arra, hogy az intézet átszervezése után 1958-ban a Pátria lemezanyagnak a terjesztését, gondozását az akkori gazdasági vezetőktől szinte úgy kellett kikönyörögni, mert leselejtező meg akarták semmisíteni. A népművészet, néptánc, népzene iránti érdeklődés ebben az időben már drámaian lecsökkent, és az ösztönzésére hivatott Népművelési Intézetben sem sokat törődtek vele. A kor meghatározó koreográfusai, Galambos Tibor, Györgyfalvai Katalin, Kricskovics Antal, Novák Ferenc, Szigeti Károly és Timár Sándor munkássága révén viszont ismét polgárjogot nyert és eluralkodott a néptánc színpadon az a gondolati költészet, melyet Molnár István honosított meg az 1940-es években. A gyűjtés annak érdekében folyt, hogy a mozgalom mindig friss anyaghoz jusson. A táncosztálynak továbbra is az volt a feladata, hogy kiszolgálja a néptánc mozgalmat, ezért lehetett a néptánc gyűjtést tovább folytatni a Népművelési Intézet keretein belül is. A koreográfusok mindig vágytak valami újdonságra. Minden héten volt úgynevezett stúdiófoglalkozás, teljes napos néptánc tanulás, ahová az jött el, aki akart. Akkoriban az emberek még nem fizettek a tanfolyamokért, és mindig olyan anyagra került sor, amilyet a koreográfusok igényeltek. Martin 1958-tól egészen 1964-ig szinte minden héten tanított itt. Örök sérelme volt, hogy a csekély számú vezető koreográfus milyen gyorsan váltotta apró pénzre a felületesen félig meddig elsajátított tudományát. Ennek a nagyon gyors, de felületes megismerési folyamatnak a célja nem a néptánc intenzív, öncélú, teljes folyamatában való megismerése volt, hanem mindig csak egy bizonyos adott koreográfia elkészítése. A néptáncoktatók általában kimazsolázták az érdekesnek ítélt mozgásokat, és mindjárt fel is használták. Ezért aztán ennek a generációnak a néptánc ismerete rendkívül sokféle anyagot felölelt ugyan, de mélységről nem lehetett beszélni. A Bartóki utat sűrűn emlegetők akkori ideológiáját legtömörebben az a vélemény fejezte ki, amelyet az egyik neves koreográfusunk így fogalmazott meg. Engem a néptánc maga nem érdekel, csak ami eszembe jut róla. Tudomásom szerint Bartók, a nagy példakép, soha nem mondott ilyesmit. Ezek a törekvések, bár sok jelentős színpadi újítást hoztak, nem járultak hozzá az eredeti anyag jobb megismeréséhez, kultiválásához. 1964 végére a Népművelési Intézet táncosztálya is megszűnt. A népművészettel való foglalkozás még inkább háttérbe szorult, a filmtár és a gyűjtőmunka átkerült a Tudományos Akadémiára. A változás, az eredeti folklórhoz való viszony újraértékelése is amatőr körökből indult ki. A 70-es évek elején a Fiatal Zenészek Hangszeres Mozgalmához csatlakozó Timár Sándor együttesében, a Bartók Tánc Együttesben végre kialakult az eredeti táncok, Martin kifejezésével élve, öncélú megismerésének igénye. A néptáncok társas táncként történő megtanulása a hagyomány közösségi érvényi üzeneteit lobbantotta lángra ismét. A néptánc lekerült a színpadról. Méltán híresült el Csóri Sándornak ez a megállapítása, amellyel azt akarta közölni, hogy a néptánc ismét visszatalált a közösséghez. De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a színpadon is maradt néptánc elég, hiszen a táncházmozgalomba torkoló törekvés a színpadi munkát is megújította. A korábbi kimazsolázó figuravadászattal összeeszkávált mesterséges tánckoreográfiák helyett a megismert eredeti táncfolyamatok kezdtek el terjedni lassan, de biztosan az egész országban. A Népművelési Intézetben Vásárhelyi László és Simai Zsuzsa idején lassan újra megindult a korábbi tevékenység felfejlesztése, mely aztán az új igazgatónak Vitányi Ivánnak köszönhetően a táncház mozgalommal összekapcsolódva új irányt szabott a hagyományápolás értelmezésének a 70-es évek közepén. A pusztán magamutogató, személyes önmegvalósítás ideája helyett újra kialakult a népzene és néptánc egyszerű és a közérdekre tekintő felhasználása, aminek az igényét a nagy elődök már a 30-as években megfogalmazták. Ez volt az a nagy pillanat, amire Martin György oly régóta várt. A táncanyag alapos ismeretében ugyanis pontosan tudta, hogy ez az anyag használható lenne a mai életben is. Csak hát zene nélkül nincs tánc. A zene eredeti formában való megszólaltatása pedig az eddigiek fényében szinte megoldhatatlannak tűnt. 1981-ben Szász Jánosnak azt nyilatkozta, hogy már maga is lemondott arról, hogy ezt a zenét egy-egyben meg lehessen tanulni. De amint mondja, mindig sajnáltam, hogy a hiteles népzene megszólalásának hiánya miatt mi minden szépségtől kell örökre elbúcsúzni. Sokan megállapították már élükön Kodállyal, hogy a leírhatatlan és nehezen megközelíthető előadási sajátosságok teszik a népzene lényegét. Ez a lényeg pedig a népzene másodlagos előadásában valahogy mindig elsikkadt, hiányzik. A 70-es években viszont bebizonyosodott, hogy kemény munkával a népzenéből még ezt is meg lehet menteni a jövő számára. Újra lehet tanulni, sőt, sokak számára így még vonzóbb, átütőbb erejű, igazabb. Senki sem gondolta volna, a hatóságok sem, hogy a népzene felfedezése ezúttal minden hátsó szándék nélkül történt. Sem a politika, sem a tudálékos népboldogítás eszméje nem rakódott hozzá. Egyszerűen azért kezdtünk foglalkozni vele, mert önmagában szépnek találtuk. Csupán ezért akartuk megtanulni és játszani is. Nagy öröm számomra, hogy ez a fellángolásunk nem bizonyult aféle egyedi személyhez kötött hóbortnak, hanem nagyszámú követőre talált. Ma már elmondhatjuk, hogy a népzene játszásának rendkívül nagy, de ugyanakkor sokféle arcú tábora van, és ezen belül jelentős réteget képeznek azok, akik nem tartják szükségesnek az eladhatóság érdekében végzett beavatkozásokat, hanem öncélúan, a maguk kedvére kutatják és játsszák kis klubokban, kocsmákban, vagy éppen otthon, aféle polgári házi muzsikáláshoz hasonlóan. Félreértés ne essék! Nem vagyok a feldolgozások, átgyúrások, idézetek és utalások művészetének ellensége, de mindezek csak addig működhetnek értékelhető minőségben, amíg ott van mögöttük az eredeti nyelvet értők, tovább beszélők élő közege. Ebben kap értelmet, ettől lehet akcentusmentes minden játékos kísérletezés, elrugaszkodás, kreatív alkotás. Sajnálatos, hogy a jogvédelem jelenlegi stádiumában a rendszer szinte bünteti azokat, akik nem avatkoznak bele okvetlenül a hagyományos zenélésbe, hanem évek szívós munkájával tökéletesítve hangszerjátékokat megtanulnak szabadon, alkotó módon improvizálva játszani, ahogy az elődök is tették. Jelen pillanatban az ilyen együttesek nem számíthatnak még arra nevetséges összegű jogdíjra sem, amelyet azok is megkaphatnak, akik mindenféle elmélyedés, munka és tehetség nélkül belebabrálnak a népzenébe, elrontják, csak hogy produktumuk feldolgozásként netán önálló műként legyen elszámolható. A népzenével kapcsolatosan a magyar közvélemény drámaian keveset tud az improvizálásról. Az többnyire csak a jazz privilégiumának tekinti, amit épp emiatt becsül sokra. Szeretném közhírre tenni, hogy a magyar népzene lényegét is a kreatív improvizálás alkotja, csak éppen 8 évszázadra visszatekintő európai hagyomány szerint. Az is igaz persze, hogy egy ismeretlen nyelv kiragadott szavaiból, memoriter töredékeiből nehéz folyamatos beszédet rögtönözni. Ahhoz meg kell tanulni a nyelvet. Rendesen. Én nem hiszek abban, hogy elegendő lenne a kultúra értékeit csak úgy lerakni valahova. Lapulhat a könyvtárak mélyén akármennyi okos gondolat, ha nem olvassa, nem használja senki. Nem lehet egy nyelvet, egy kommunikációs rendszer csak úgy elrakni. Ha nem értjük, nem beszéljük, akkor elvész mindazon érték is, amelyet hordoz, amelyet kifejez, és nem lehet majd előhalászni akkor sem, ha ne adj Isten, épp szükségünk lenne rá. A tibeti bölcsességekhez sem vezet más út, mint a Kőrösi Csoma Sándoré, aki emberfeletti erőfeszítéssel, és persze még élő tibetiek segítségével, megfejtette és szótárba rendezte azt a nyelvet. Lehet azon vitatkozni, hogy Kodály konkrétan hogyan gondolta azt a híres mondatát, hogy a népzenének köze van még mindnyájunk mai életéhez. De az vitathatatlan, hogy vannak olyan mai népzenével tánccal foglalkozó fiatalok, akik mindenféle ideologizálás nélkül pusztán a szívükre hallgatva váltják valóra ezt az elképzelést. Ennyi bevezető után hadd mutassak be egy ilyen fiatalokból álló együttest, akik programjukkal, CD-n közreadott muzsikálásukkal az autentikus játékmódhoz ragaszkodó zenészek tipikus képviselőnek tekinthetők. Lemezeiken ez a név áll, Pikó és Bandája. Az együttes a 90-es évek elején alakult. Az alapító Jékeli Gáspár, alias Pikó, érdekes családi környezetből került a táncház forgatagába. Szülei építészek. Édesanyja, Bodor Katalin, egyetemi évfolyamtársam volt. Édesapja, Jékeli Zsolt, egy évfolyammal fölöttünk járt. Vele az akvinkumi régészeti ásatásokon ismerkedtem össze, amelyeket az egyetem szervezett termelési gyakorlatként. Az esti tábortüzek mellett nagyokat énekeltünk a különféle béketáborbeli kollégáinkkal. Ott hallottam először igazi, gyűjtésből származó erdélyi népdalt is, Bitó János tanársegédúrtól. És ott ébredtünk rá Halmos Bélával arra, hogy milyen kevés népdalt ismerünk a szerbekhez, bolgárokhoz, lengyelekhez képest. Az már csak haba tortán, hogy Jékeli Gáspárnak nagyszülei sem akárkik. A nagymama Jancsó Adrien előadó művésznő, a nagypapa pedig Jékeli Zoltán a költő. A nagybácsi, a fiatalon elhunyt Bodor Ferenc pedig a nomád nemzedék első fölfedezője, Erdélyt járó rajongója, kritikusa és lelkesítője volt. Ilyen fajsúlyos háttérből kiemelkedni nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. 100 utód közül 99 biztosan valami másba kezd. Úgy látszik, Jékeli Gáspárnak sikerült a családi környezet lendületét a maga hasznára fordítani, és a maga erejéből azzal muzsikussá válni, aki már a sokadik nemzedék tagjaként hordozza magában a népzene önmagáért való megismerésének igényét. Pikót 14 éves korában ejtették rabul Barta László és Bodor Ferenc magyar palotkai gyűjtései. Szülei tanácsára beiratkozott a Béres János alapította óbodai népzeneiskolába. Eleinte Jánosi Andrástól tanult hegedülni, később ifjú Csóri Sándor és az erdélyi falusi zenészek voltak a mesterei. Az ős zenekarban Jékeli Gáspár mellett Szitkai Zsolt, Sült Hal kontrázott és Kis Csaba bőgözött. Őt később Éri Márton váltotta, majd jött Horsa István, azután Pénzes Géza. Éri Marci kiválása után többé-kevésbé azokból áll a zenekar, akik ráérnek. E zenészek pályafutása, útkeresése is jellemző generációjuk mai helyzetére. Horsa István 6 évesen kezdett szolfésre és hegedűre járni a Komáromi Zeneiskolába. Néhány év múlva tanárai szeliden átirányították az óbudai népzeneiskolába. Eleinte a családi Portéka nevezetű zenekarban játszott, de már ott is több hangszeren. Pénzes Géza beúróként kezdte, aztán itt ragadt. Ő egy korábbi táncházas korosztályban szocializálódott, az új stílus együttesben együtt muzsikált Ökrös Csabával, Fekete Antal Pumával, Adorján Pityúval és Berec Andrással. Azóta jó néhány zenekarban vendégeskedett, sok táncegyüttes kísért, több száz órányi zenét gyűjtött, ott volt a Fonó utolsó óra programjában is. Lemezeket vett fel, vagy azok utómunkáin dolgozott. Bőgön és cselló játszik, néha kobzán, de elektromos bőgője is van. Éri Marci gyerekkorában kezdett muzsikálni édesapjával Éri Péterrel, egykori muzsikus társammal, aki jelenleg a muzsikás együttes tagja. Erdélyi mesterei kalotaszegi zenészek voltak, elsősorban Fodor Sándor Neti, Tóni Rudi és fiaik, Sanyika és Rudika. Jelenleg a Berkó együttesben játszik. Szitkai Zsolt 15 éves volt, amikor otthon a gardrób szekrében rábukkant édesanyja mesterhegedűjére, és elkezdett rajta kontrázni. Ő is az óbudai népzeneiskolában kötött ki. Kontrán kívül szívesen játszik bőgőn is. A Pikó és Bandája falusi vonorzenét játszik, főleg Erdélyből. Első lemezük, mely az Ördöngös Füzesi Zene címet viseli, 2000-ben jelent meg. Ezen Mester László Pintyő is kontrázik. E lemez külön érdekessége, hogy revival zenészek és az énekes Hajdok Inga mellett egy eredeti falusi énekes asszony is énekel rajta, Kalor Zoltán egyik kedvenc adatközlője, az Ördöngös Füzesi Hideg Annus néni. Hallgassunk most meg erről a CD-ről néhány darabot. Elsőként egy férfi tánc zenéjét halljuk, az Ördöngös Füzesen sűrű fogásolásnak nevezett legényest. Ez a szólóban járt férfi tánc az egyik legvirtuózabb, leggazdagabb formakincsű és egyik legfejlettebb szerkezetű táncfajtánk. A sűrű legényes után most hallgassunk meg egy ritka fogásolást, azaz egy lassú legényes tánczenéjét. A mezőségen ugyanis a legényesnek más tempójú változatai lassú formái is felelhetők voltak. Különösen karakteres és ördöngős füzesre jellemző a kíséret ritmusa. A kontra hármas egységekre szaggatja a lassú dühőt, amelyet a bőgős kettős rántással támaszt alá. Az erőteljesen hangsúlyozott ritmus szinte a dübörgő kortárs popzenék keménységére emlékeztet. A falu híres primása, Mezei Ferenc Pikili a fiával párban hegedült. 1972-ben én is vettem fel tőlük füzesi táncmuzsikát. Megható volt látni, hogy a fiú milyen alázattal és szeretettel muzsikál együtt öreg édesapjával. Nem tolakodott előtérbe az uniszónó muzsikálás során, hanem adott esetben oktával mélyebbre váltva engedte csillogni apja szép játékát. Most következő lassú csárdás folyamatát Hideg Anna autentikus éneke színesíti. Öröm hallani, hogy ezek a pesti fiatalok milyen ügyesen játszanak a hagyományban felnőtt Anna néni éneke alatt.
A varányna, ne neveltél
Hajdu Kinga városi lány a féle revival jelenség, és mégis éneke nagyszerűen közvetíti példaképének stílusát, miközben teljes mértékben önmagát adja, a saját érzelmeit jeleníti meg a közösség által megőrzött nyelvezet segítségével. És pontosan ez a lényeg a népdal éneklésnek. Akármennyire is kollektív készletből válogat a jó énekes, a dal mindig a saját érzelmének artikulációja.
Kövecses út szélén párott langerlice, kinek nem volt párja ebben az életben. Elindultam volna, nem tudtam elmenni, fele utaimról vissza kellett érni. S amerre én járok, még a fák is sírnak, gyönge ágairól levelek lehullnak. S hújatok levelek, rejtsetek el engem, mert az édesanyám sírva keres engem.
A Pikó és bandája második lemeze 2008-ban jelent meg. Alcíme: Kalotaszegi zene, Bánfi Hunyadi és Bogártelki zenészek után. A lemez vendégzenészei Dó Róbert, az Ökrös zenekar bőgőse, és Bobár Zoltán, aki tangóharmonikán játszik. Ő jelenleg a Napra, a Berkó és a Fondor együttesekben muzsikál. Énekes közreműködők Szalóki Ágnes és Hajdu Kinga. Az arhaikus hangzású mezőségi muzsika után most kissé modernebb, a városias tradíciókhoz közelebb álló zenéket fogunk hallani. Amíg a mezőségi harmonizálás még ma is szinte kizárólagosan dur akkordokkal gazdálkodik, itt a háború után években már megjelent a romantikus összhangzottan bonyolultabb, moll és szűkített akkordokat is használó gyakorlata. A budapesti táncház kezdeti idejében még teljesen a mezőségi muzsika modális hangzásának a bűvöletében értünk. Ezért, ha le kellett szólni egy zenekart, az a mondás járta: jó zenekar volt, csak elmollosodott. De hát tudomásul kell vennünk a tényt, amelyre Sárosi Bálint többször is rávilágított, hogy a történelem során a falusiak mindig is modernizálódni akartak. Csak hát nem mindenkinek sikerült ez a kellő mértékben. A kalotaszegiek tehát láthatóan az élen jártak ebben. Körösfői Hajnali, Csárdás és Szapora következik, amelyhez Szalóki Ágnes éneke kapcsolódik. A Hajnali kalotaszeg zenei hagyományának egyik gyöngyszeme. Ezeket a lírai hangvételi dalokat hajnaltájt énekelték a mulatságokban. Aztán újra kezdődött a tánc. A dallamok közt felbukkan az a revival mozgalom által országosan elterjesztett dallam is, melynek szövegkezdete Körösfői részeg alatt három kislány zabot aratt. Aki nem járt Körösfőn, nem tudhatja, hogy ez a részeg nem más, mint a Körösfő felett emelkedő 750 méter magas hegy, amelynek a neve Részegtető. Thank you. A cigány halotti virasztót és csárdást Cilika János bogártelki primástól tanulták el zenészeink. Az erdélyi cigányság nagyon sok, magyarok által már rég elhagyott szokást őriz. Egykorú fejezése tanúskodnak a fejedelmek idejének nagy zenés temetéseiről. A kaloteszegi zenekarok a legkifinomultabb hangzásúak erdészerte. A következő számban a két hegedű játékát négykoros brácsa, cselló és bőgő kíséri, a Bogártelki zenekar összetételét utánozva. A Bogártelki zenekar két prímását, Cilika Jánost és Boros Samut brácsán Ármán Lajos kísérte, bőgőn Boros Gyula játszott, a gordonkás pedig Gyurka Berci volt. A Fehér László balladát Hajdu Kinga énekli, a másik dalt pedig, amelynek a kezdősora piros, az ostorom nyere nem sárga, Szalóki Ági. Mai műsorunkat férfi tánccal zárjuk. Kalotaszeg a legényes tánc legkifinomultabb változatait fejlesztette ki. A kalotaszegi prímások pedig nagyon értették, hogyan kell a táncosok lába alá muzsikálni. Itt egy Cilika Jánostól és Boros Samutól eltanult legényest hallunk, a bogártelkén szokásos nagyzenekari felállásban. Mielőtt felcsendülne a zene az unoka előadásában, hallgassuk meg, hogyan írja le a legényes táncot a nagyapa, Jékeli Zoltán, Medárdus című Kalotaszegen játszódó regényében. A táncosok pedig körbeálltak a csűr oldalán, mert három legény a porondra pattant. Most kezdődött a csűrdöngölő. Te ilyen táncot nem láttál, nem is látsz soha életedben. Valami ősi lovas élet, szigorú lábfegyelmező kengyel élet, kicsapó, duha, jókedv és káromkodó nekikeseredés váltogató rendszere. Mindenki megvadul a végén, és ha a táncosok természetszerűleg nem fárasztanák holtra magukat, biztosan nekirontanának végezetül a körülállóknak, és törnék zúznák őket, mint valami álmokfutók. Sajnos a vaddallamot már nem tudom, de majd csak akad itt valaki, akivel elfütyültethetem magamnak.
Pikó és bandája címmel Sebő Ferenc műsorát hallották. A szerkesztő Fitler Katalin volt.